Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Turi Attilával, Kossuth és Ybl díjas építésszel, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökével, Borsovszky Tibor beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm vendégünket, Turi Attila, Ybl Miklós díjas építészt, a Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának tagját, a Magyar Építészkamara alelnökét. Szervusz, Isten hozott nálunk a Mária Rádióban.
Szervusz, örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kedves Attila, minden kedves vendégünktől kérünk egy szentírási idézetet, hogyha volna olyan kedves mondani a hallgatók számára.
Azt kell, hogy mondjam, hogy igazából aktuális idézetet elkészültem, mert úgy gondolom, hogy a szentírás abban nem az egyes idézetek a fontosak, hanem a egy-egy evangéliumnak a teljes íve. És ebbe természetesen Krisztus mondatai, de az egész történés maga a lényeg. De azért kiragadva egy dolgot, azt mondja a hegyi beszédbe Krisztus Urunk, így beszéljetek inkább, az igen, igen, a nem, nem. Ami ezen felül van, az gonosztól való. És egy másikat a Jelenések könyvéből, de mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.
Hát ezt nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is. Meg szoktam kérdezni a riportalanyaimat, hogy ezekhez az idézetekhez tudnál az életedből egy rövid történetet mondani, ami esetleg kapcsolódik.
Azért választottam ezt az idézetet, mert ma a világunk ilyen. Tehát nem tudjuk azt mondani igazán valamire, hogy mellé állunk és beleállunk ebbe a dologba, hanem lamentálás igen, de ha innen nézzük, akkor a fekete is fehér, és fordítva is, és nem tudom én mi, és erről beszél Krisztus Urunk. Csak egy példát hadd mondjak. 2001-ben a Bereget elöntötte a Tisza. A magyar kormány nagyon gyorsan kimondta, állami újjáépítés lesz, a védmű állami feladat, azon keletkezett a kár, tehát kutya kötelessége, ez nem játék. Megmozdult az építésztársadalom, 186 tervet készítettek a kollégák, és ajánlottak az újjáépítésre. Összeült egy tervtanács, és ment a lamentálás, és akkor kezdődött ez a, hát igen, de ha onnan nézzük, nem, de nem tudom én mi. És hát mindenki helyezkedett ebbe a dologba. És azt mondtam, hogy ezt így nem lehet csinálni. Tehát itt vannak emberek fedél nélkül, több ezren. Ez nem így működik, hogy ez egy személyes kérdés, hogy kinek a terve épül föl, de pont teszek rá, hogy kinek a terve. Úgyhogy én részbe közöltem, hogy az egyesülés, a Kóskár Egyesülés, amit én képviselek, az visszavonja a terveit. Nem munkáért jöttem ide, hanem segíteni, és csináljunk egy főépítési rendszert, ezt elmondtam, hogy hogyan van betagozódva a katasztrófavédelembe, egyéb ilyesmi, és személyes és konkrét felelősséggel kell dolgozni. Az igen, igen, a nem, nem. Hát volt nagy csodálkozás, de a legnagyobbra a katasztrófavédelemnek nyílt a szeme, Bakondi úréknak, akik azt mondták, hogy hát ez egy katonai struktúra, amit itten el tetszett mondani. Igen, hatáskör, felelősség. Így működik az. Igen, igen. Ennyi a példa.
Ez tanulságos dolog. Attila, én úgy gondolom, hogy országépítőnek, ezt idézőjelben mondom neked, nagyon szép feladat, de egy kicsit kezdjük az elején. Honnan indultál el, hogyha néhány szót mondanál az életedről? Hol születtél, és hogy kerültél erre a pályára?
A pályára talán véletlenül, de azért nem teljesen így, de nem tudatos. Tehát én mindig csodálom azokat a kollégákat, akik elmondják, hogy már 4 éves korukban építésznek készültek. Na ja. A szüleim mérnök emberek, édesapám gépészmérnök, édesanyám gépésztechnikus, tehát valamennyi ilyen vér folyik bennem, műszaki érdeklődés, jó voltam ezekből a tárgyakból, de igazából nem az iskola érdekelt, csináltam, rendes tanuló voltam, mindig kötelességtudó gyerek voltam, de egy darabig a festészet érdekelt, akkor pingáltam, abszolút tehetségtelenül, de szerettem.
Ez egy nagyon lényeges, mert olvastam az életrajzodban, hogy te festőn szerettél volna lenni, és festettél.
Igen, de hát azért ez 12 éves korában történik az emberrel, azért ez, előbb mondtam, hogy a építészeknél ez megmosolyogandó, hát akkor a művészeknél is. Majd utána 14 éves koromban, mert hát hihetetlen, aki ismer és az alkatomat tudja, hogy korpulens alkat, vékony dongájú gyerek voltam, és elmentem kajakozni, nem is akárkihez, Fábián László olimpiai bajnok volt az edzőm, édesapám gyerekkori barátja volt, és a Dózsába lehúztam 4 évet a Dunán, akkor csak az érdekelt. És egyik nap a öcsi, mert öcsi bácsinak hívták, öcsi bácsi azt mondja, hogy te tészta, mert engem meg tésztának hívnak 3 éves korom óta. Azt mondja, milyen jegyeid vannak? Mondtam, hogy hát jók. Azt mondja, akkor menj a francba innen. És hogy, hát mester, hát most megy a hajó, most kezdődne az egész dolog. Azt mondja, nézd, lehet, hogy te elérsz valami eredményt. Még az is lehet, hogy egy világbajnokságban, 4-esben, mert nem vagy olyan erős, hogy 1-esben menjél. Azt mondja, de és utána mi lesz? Itt fogsz söpörgetni a telepen, vagy mit csinálsz? Ki lesz belőled? Jó jegyeid vannak, apád jó eszű ember, mennyire tanuljál. És akkor hirtelen egy új világ nyílt, hogy Jézusom, tényleg, hát ebben kéne foglalkozni. Hát ez már gyakorlatilag érettségi előtti időszak volt. Na gyorsan, mi legyek? Hát akkor jött ez a jók a reál jegyeim. Szerettem festeni, hát akkor leszek építész, úgyhogy így lettem építész. És két meghatározó élmény ebben kapcsolatban életemben. Az egyik az, hogy a Aquincum mögötti Almási Balog Lóránt által tervezett gázgyári lakótelepen nőttem föl. Tehát innentől kezdve a lépték és minden az egy életre megmarad egy gyerekbe. A közösség, hogy mit jelent egy ilyen telep. Aki netalántán nem járt, arra ajánlom, hogy nézze meg Súlytás utca, egy tökéletes világot tetszenek találni ott. Ez volt az egyik nagy élmény, és a másik pedig az egyetemen az, hogy másodéves koromban találkoztam Makovec Imrével, elmentem hozzá, ő adott nekem egy feladatot, mert hát pofátlanul műveletlen voltam, azt mondta, hogy olvassak el Frank Lloyd Wright testamentum könyvét, 3 hónap múlva az Angelika Pressóba jelentkezzem, hogy föl tudom mondani a könyvet, betanultam, elmondtam, tükör előtt volt minden, ami kell, 3. mondat után belekérdezett, összeomlott az egész konstrukció, de rá kellett jönnöm, hogy nem ez volt a kérdés, hogy föl tudom-e mondani, hanem az, hogy visszamegyek-e, hogy rászánom-e az erőt, vagy pedig a tudást úgy akarom megszerezni, hogy egy csettintésre az enyém.
És én azt gondolom, hogy itt beszélgetünk rólad, hogy Makovec Imre nagyon nagy hangsúlyt kapott a te életedben, de nem csak az életedben, hanem a munkásságodban, hisz a magában a házakban, amiket terveztél, abban egy kicsit a stílusa megtalálható Imre bácsinak, nem?
Ez természetes, tehát sajnos ma a világ olyan, hogy a fiatal embereknek azt tanítják, hogy ők önállóak és függetlenek és szabadok és nem tudom én micsoda. Egy kitétel a szabadságról. Kampis Miklós mesterem, Imre barátja mondta, hogy mondjuk olyan 70 évesen, hogy egy kezén meg tudja számolni azokat a pillanatokat, amik az életében szabad volt. Mi se vagyunk most szabadok, hát megbeszéltük, hogy ide jövünk, ülünk egy stúdióba, ezt kell csinálnunk, szívesen csináljuk, de ez nem a...
Nagy szeretettel vártunk téged, és nagyon örülök, hogy eljöttél. Egy kicsit nehéz nekem itt megszólalni, mert ugye én nagyon szeretem az építészetet. És egy barátom mindig azt mondta nekem, hogy Tiborkám, amikor mész egy városba, akkor ne előre nézzél, hanem felfelé. És hogyha felfelé nézel, akkor rájössz, hogy annak a városnak milyen a stílusa, milyen házak vannak, és akkor fogod látni a 1800-as évektől kezdve a mai kornak az építészetét, és ebben valóban igaza volt. Na most egy picit, hogyha szaladnánk tovább a dologban, amikor említéd volt, hogy megismerted Makovec Imre urat, adott ő neked valamilyen feladatokat már akkor, amikor te az egyetemre jártál? Tehát kaptál feladatokat?
Olyan fajta feladatot, ami mondjuk építészeti tervezés nem. Még csikó voltam, csikó. Tehát nem így működik. Viszont segített megszervezni nekünk, egyetemistáknak egy építőtábort. Ez az azóta híres visegrádi építőtáborok 1981-től, ahol magunk által tervezett, funkcionális vagy a funkcionális épületeket csináltunk. A lényeg az volt, ahogy a mester mondta, hogy ne vágjuk egymás lábába a csákányt. Magyarul tanuljunk meg együtt dolgozni, figyelni a másikra és összecsiszolódni.
Ha szabad kérdezek ezzel az építőtáborral kapcsolatban, ott tulajdonképpen gondolom, hogy nem csak az építészetet, hanem magát a technikát is, tehát mintha kőműves lennél, vagy mintha ajtóbeépítő, vagy mintha burkó. Nem ezeket a dolgokat is megtanultátok?
Nem ilyen értelemben. Tehát mondjuk az első táborban az volt a menet, hogy mindenki magányosan elment egy baltával, és vágott egy karvastagságú, körülbelül 6 méter hosszú egyenes ágat az erdőbe, azt odacipelte, beásta egy körbe, körnek a szélére 24 ilyen ág merevedett, ott a végére rákötöttünk egy madzagot, és összehúztuk, és akkor ebből egy ilyen kas lett egy ilyen, és közösen befontuk. Tehát, hogyha végig gondolod ezt, hogy egyedül csinálod, egyedül szerzed be, egyedül állítod, de jön egy bizonyos pont, amikor már ez közösségi munkává, és a vége csak közösen lehet befonni, ebbe az építés teljes dramatikája benne van ebbe a dologba. Nem az volt a lényeg, hogy most tudunk-e csapolni, gerend, de hát volt olyan is, hidat építettünk, komolyabb épületeket, ott már azért mesterség beli dolgokat is kellett csinálni, hanem, hogy ezt együtt meg tudjuk csinálni.
Értelek. Egy picit szaladjunk tovább. 1992-ben volt Sevillában egy világkiállítás. Ebbe a projektbe hogy kerültél bele, és milyen jellegű munkákat végeztél ott?
Imrének akkor már egy nagyon nagy cége volt, és ezt a céget ő felosztotta ilyen munkacsoportokra. És ebbe én két társammal együtt, Siklósi Józseffel és Sernis Lőrinccel együtt voltunk egy munkacsoport. Tulajdonképpen, ha lehet így mondani, akkor mi voltunk a kevésbé tehetségesek. Tehát itt olyan csoportok voltak, amelyben Eckler Dezső, Nagy Tamás, Vince Laci, Salamin Ferenc, tehát nagy, ma is neves építészek. És mi meg inkább az ilyen feldolgozó munkát csináltuk. Én, ahogy Imréhez kerültem, gyönyörű munkákat kaptam, de elég hamar kértem őt, hogy ezt ne tegye többet. Én szerkeszteni szeretnék egy darabig, hogy megismerjem, hogy ő hogy gondolkodik, és nem maníros vonalakkal és formákkal kövessem őt, hanem tudjam, hogy mi a lényege annak, amit ő csinál. Nos, ezért mi voltunk ez a gyors reagálású hadtest. Szó szerint úgy képzeljék el a hallgatók, hogy hosszú ilyen húzavona után végül is Imrét megbízták ezzel a pavilonnal. Ez egy pénteki nap volt, azt mondta, hogy hétfőn legyetek 8 órakor itt, hozom a rajzokat. Hétfő reggel 8-kor a sevillai pavilonnak a teljes komplett terve kézzel megrajzolva ott volt, és csütörtökön sajtóbemutató volt, tehát mi addig megrajzoltuk műszaki rajzokba ezeket a terveket, végig a kiviteli tervet, és amikor Imre kényszerűségből elvállalta, hogy ezt az ő cége fogja fölépíteni, mert mindegy, nem megyünk ebbe bele, hogy a rendszerváltástán milyen fajta mozgások voltak itt. Végül is elvállalta, így mi a tervezői művezetést, tehát a helyszíni irányítást kaptuk, illetve a további részletrajzoknak a kidolgozását, úgyhogy egy évig kint voltunk Sevillába.
Én úgy tudom, hogy díjat is nyert ez az épület.
Ez az épület a közönség díjat nyerte, részben a külső formája, részben a belső, illetve hát az üvegfödén beágyazott fa, az egy olyan látvány volt, ami beleégett az emberek fejébe, és amikor azt kérdezték, hogy mi a lényege, akkor azt mondta, hogy egy olyan élmény, ami kitörölhetetlen. Nem ideológia, nem olyan, mintha, hanem egy kép, ami a magyarok valamit tudnak, valamit mutatnak.
Igen, én emlékszem erre az épületre. 1996-ban Budakalásznak a főépítési címét kaptad meg. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye Budakalász egy sváb település, igen, és olyan eklektikus dolgokat kellett csináljál, amit olvastam, és ez egy érdekes dolog, hogy a tervezésben például egy kovács műhelyből, ugye jól mondom,
igen,
egy kovács műhelyből lett egy takarék szövetkezet. Hogyha a hallgatók számára beszélnél erről néhány mondatot.
Ez egy nagyon sajátos dolog, hogy főépítésznek lenne egy agglomerációs településbe. Az agglomerációnak az a sajátos lelki tulajdonsága, hogy a városból költöznek ki általában az emberek, tehát az attitűdjeik, a viselkedésformájuk az városi, ugyanakkor vágynak egy vidéki életre. Ez nyilvánvalóan nem jön össze, ebből nagyon nagy konfliktusok keletkeznek. Én egy faluházat terveztem oda, ami 95-ben fölépült, és ennek föllelkesülve mondták azt, hogy hát ha ilyet tud, akkor legyen ő a főépítész. És én azt ambicionálom a mai napig is, most Pili Szent Lászlón vagyok, gentleman főépítész, mármint hobbiból, hogy jöjjenek az emberek és beszélgessenek. Tehát ne akkor találkozzunk egy tervvel, amikor már megvették a téglát, meg van a kivitelező, már minden le van játszva, hanem talán érdemes lenne mondjuk egy építész megkérdezni, amikor telket vásárolnak. Mert lehet, hogy kiderül, hogy azok a vágyak, azok az álmok, amiket ők éltetik és hajtják nagyon helyesen, a saját otthonuknak a képe, az nem alkalmas erre a telekre, szabályozás és racionális megfontolások miatt. És én segíteni gondoltam az embereknek, tehát egy idő után rászoktattam az embereket, hogy jöjjenek hozzám. Jöjjenek hozzám, akkor még építési engedély köteles volt mondjuk egy kerítés. Jön egy idős néni, és azt mondja, hogy hát fiam, olyan ronda már ez a kerítés, behatározta, van egy kis pénzem, rendbe rakom. Most akkori törvények szerint ez építési engedély kellett ahhoz, nem sorolom végig, hogy mi minden kell, tervező, egyéb ilyesmi, belekerült volna, mondok egy pénzt, mai pénzre átszámítva 500 000 forintba ez a kis kaland. Mondtam, hogy néném, letagadom, hogy én csináltam, itt lerajzolom magának, hogy mit kell csinálni, menjen Isten hírével, nem garantálom, de védem ezt a dolgot, ez butaság. Azt a 500 000 költse a kerítésre az Isten szerelmére. Tehát ezek azok a gesztusok, és tulajdonképpen majdnem 20 évig voltam főépítész kis megszakítással, és lényegét tekintve azt értem el, hogy ha fölmegy az ember a Kálvária dombra, és lenéz, akkor többnyire piros tetőket lát. Ezek normális, többé-kevésbé szimmetrikus tetők, alapvetően szimmetrikus tetők, hogy a házak színe az valahol a fehér és a földnek a színei között van, tehát nem lila, nem tudom én micsoda, és viszonylag egyszerű és elemi tömegekből álló házak vannak. Kész, ennyi a tudomány.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit Attila mondtál. Egyrészt ugye, tehát nem mindegy az, hogy valaki a domboldalon akar építeni egy házat, vagy egy síkterületen, nem mindegy az, hogy falun, vagy városban. Hogy? Tehát te közelebb mész az emberi lélekhez, én úgy érzem, tehát az építésznek van egy ilyen státusza is, nem csak az, hogy tervezel, hanem bevonod azt az embert abba a munkába, amit szeretne, hogy megvalósuljon. Én így gondolom. Természetesen, kedves hallgatóink, Attilának van Ürömön, úgy tudom, ott egy iskolát terveztél, Zsámbékon ugye egy óvodát, de én úgy tudom, hogy házakat is tervezte az Omszki-tónál, ha minden igaz.
Igen, tulajdonképpen az Omsz-tónál ott van egy 150 lakásos, ma ezt ilyen lakóparknak mondják, kicsit ez hol jó, hol rossz jelentési dolog. Halkan jegyzem meg, hogy ez egy földszint plusz két emeletes házak, ez másfél hektáron 150 lakás. Ez azt jelenti, hogy 100 négyzetméter jut normatíva egy lakásra, ami rendkívüli sűrűségű, ez lakótelep sűrűségű beépítést jelent valójában, de hogy nem a lakótelep lett, az arra mondjuk egy példa, hogy az első ütem az egy 52 lakásos U-alakú épület volt, a kivitelező az többször panaszkodott, hogy ő nem 52 házat egymásra dobálva akart megépíteni, hanem valami más, később jött rá, hogy itt az 52 lakásnak mindegyiknek más az alaprajza, és más a szituációja. Magyarul van egy egyéniség is benne, és van egy közösség is benne, mert ezt így kell csinálni. Gyakorlatilag nincs eladó lakás. Van, de az 10 perc alatt megy el, mert olyan a környezet.
Latin erre azt mondja, hogy quod erat demonstrandum, ez volt a bizonyítandó ahhoz, hogy te jó munkát végeztél. Szaladjunk egy kicsit előre az időben. 2011-ben Magyarországon volt egy nagyon nagy tragédia. Ez a nagy tragédia az úgynevezett vörösiszap tragédia. Ugye Devecser és Kolontár, jól mondom, ugye? Igen. Devecser és Kolontárról van szó. Erről, hogyha néhány mondatot mondanál a hallgatóinknak, hogy kapcsolódtál be ebbe az újjáépítési munkába?
Ugye ez októberben volt, ráadásul az önkormányzati választások másnapján ez a tragédia, és ugye ez hétfői nap volt. Mi pénteken kaptunk egy telefont a katasztrófa védelemről, hogy szombaton jelenjünk meg a helyszínen, mert az ő protokolljukba a beregi újjáépítés tapasztalatai és az ott elvégzett közös munka alapján azt mondták, hogy mi alkalmasak vagyunk arra, hogy megmondjuk, hogy hova kell építkezni, milyen módon és hogyan. És Zsigmond László barátommal, kollégámmal együtt csináltuk ezt a munkát, és ez odafutott ki, és tulajdonképpen azt a tételt állítottuk föl, hogy úgy kell viselkednünk az emberekkel egy ilyen főépítési rendszerbe, mintha ők építkezni szerettek volna. Tehát nem az van, hogy bármilyen csili-vili házakat tessék, válasszál, azt ezt kapod, és nem tudom én mi, hanem úgy, mintha te ezt építeni szeretted volna.
Hát ez a lényeg, amit az előbb mondtam, hogy Attila úgy dolgozik, hogy az ember és a tervező között szinte lelki kapcsolat van. Nem csak bizalom, hanem lelki kapcsolat. És akkor tud olyan házat építeni, kedves hallgatóink, ami az önök igényeinek megfelel. Ugye ez már a Triskel Kft-vel csináltátok?
Így van.
Ezt
így
a hallgatók van. Figyelmébe ajánlom a Kft.
Tehát ez egy nehéz feladat azért, tehát ez nem ennyire szép és vidám mindig. Tehát ez egy kemény munka, amiben nyilván én a megrendelőnek a keze kell, hogy legyek. Ő nem tud rajzolni, én ebből élek, de meg kell értenem, hogy ő mit szeretne. És ugyanezt csináltuk a Vörösiszapnál is, tehát óránként be voltak osztva az emberek, ők előzetesen a neten ki tudták választani, hogy körülbelül mi tetszik. Volt egy jogosultsági szint, hogy a elméleti kárpénzükből mennyi jár nekik, tehát körülbelül mondjuk mindenki egy ilyen 3-4-5 terv közül választhatott, és akkor volt egy óra, amikor úgy csináltuk, hogy na akkor hogy szeretne lakni, és nekem volt egy jogosultságom Pintér miniszter úrtól, hogy miket lehet rajta változtatni, tehát kaphat egy kicsit nagyobb teraszt, egy kicsit nem tudom én mit, tehát ezt én döntöttem el, hogy mit lehet megtenni. Pici, apró dolgok, de roppant jól esik, ugye, ezek a gesztusok. És mindenki azt gondolta, hogy jó, hát akkor megvannak a tervek, akkor majd jó körbe palánkoljuk az egész építkezést, majd fölépítjük, és akkor mit augusztus 20-án fanfárok hangjára lehet bemenni, és milyen jó lett. Mondtam, hogy ez nem lesz jó, mert addig megölnek benneteket az emberek, mert ha nem láthatják az otthonukat, akkor mindent el fognak képzelni, és mindent is fognak mondani. Úgyhogy megszerveztük azt, hogy havonta bejárhassák a házukat. Ami nem egy egyszerű dolog, gödrökkel tarkított építkezési területet, tehát minden családot vezetni kellett egy építésvezetőnek, és ez se elég, mert hát ugye mi abból élünk, hogy a megrendelőink nem látnak térben. Tehát ők akkor látják, hogy mekkora a szoba, amikor már kész van, és akkor jaj, hát aranyom, hát ott egy fél méterre nagyobb kellett volna legyen, tehát ők jöhettek utána másnap hozzám, fogadó órára, és elmondták, hogy mit tapasztaltak, és mit szeretnének változtatni. És akkor ennek volt, amit ott meg tudtam mondani, hogy nem lehet, mert bocs, nem bontjuk már le a dolgot, de azt mondtam, hogy a többit az pedig az építésvezető majd eldönti, hogy megcsinálhatjuk-e, és akkor erről készült jegyzőkönyv, aláírás, nem tudom én mi hány példányba ment vissza, és akkor az építésvezető közölte, hogy ezt lehet, meg gyakorlatilag majdnem mindent megcsinálta, tehát ezt el lehetett intézni, nem volt balhé a építkezés alatt.
Ehhez kapcsolódóan, hagyj szabadjon, megkérdezem, olvastam egy anyagban rólad, hogy a felhasznált anyagok sem mindegy, hogy milyen. Te nagyon szereted állítólag a téglát, esetleg a bontott téglát, a faanyagokat, ugye, a tervezésbe, csak pár mondattal, hogyha erről mondanál a hallgatóknak valamit, hogy működik ez.
Nyilván most mondjuk szükítsük le ezt a dolgot egy családi ház vagy egy kisebb középület építésére. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy épületnek legyen egy felfogható részletképzése. Tehát lehet, hogy mi építészek megkönnyezünk fél négyzetkilométer ablak nélküli téglafalat, de ezt normális ember számára ez egy téglagyár. Ha ez nincs részletekig leképezve, nincs az ember léptékére leképezve a dolog, és a részletek ezt képesek, az architektúra nem jelenik meg. Én azért szeretem ezeket az anyagokat, mert ezeknek a megmunkálásához kell egy mesterségbeli tudás. Ez nem egy szerelt gépi homlokzat, ami egy Tesco áruház, vagy egy nem tudom én micsoda, hanem itt látszik a kézi munka. És én arra hajtok, hogy szórakoztassam a mesterembereket, ezt nem mindig veszik jó néven, De általában a végénél mindig azt mondják, hogy ugye főnök, ugye azért megcsináltuk, ugye azért jó. Igen, ez a jó. És nagyon sokszor a részletképzéseknél megkérdezem, hogy hogyan csinálná. Mi a baja vele, van-e valami? És akkor ott megbeszéljük, hogy ő inkább így rakná azt a téglát, inkább úgy fordulna be a sarkon. Legyen, nem akarom okosabb lenni ebbe a mesterségbeli tudásba, ez az ő szakmája, annak kell, hogy mondjam, átvirítani a falon.
Hogy szabadjon megkérdezni, hogy a munkád során a számítógépes tervezést használsz-e, vagy 3D-s tervezést, ugye?
Én szerintem az utolsó ceruzás generáció vagyok, tehát én nem tudok számítógéppel rajzolni, nem is akarok tudni. Bizonyára meg tudnám, de nem kell, vannak munkatársaim, akik ebben foglalkoznak. Ez egy rendkívül hasznos és rendkívül jó dolog. Ha az ember minden eszköz, ha jóra használjuk, az jó. De minden eszköz, amely beszűkít bennünket, tehát amelybe hogy mondjam, sokszor mondják építészek, meg hogy hát a gép nem engedi, meg a gép nem ezen a logikán. Most terveztek a Bakonyba egy kis kápolnát, és szerintem Magyarország egyik legjobb modellezője, mármint ilyen 3D-s modellező kollega Robicsko Davor dolgozik nekem, de az a program, amivel úgy általában dolgoznak az emberek, az egy ilyen, mondjuk, mint egy mandula alakú felületet, hát vért izzad, mire összejön, mert a gép egyenesekből rak össze, vagy torz felületekből, vagy tehát egy egyszerű gesztust nagyon nehéz meg fogja csinálni, meg megcsinálja, nincs semmi gond, de a lényege az, hogy először itt fejbe kell megjelennie egy képnek. Nagyon érdekes dolog, filozófiai kérdés, hogy a terv következménye az épület, vagy az épület következménye a terv. És én azt állítom, hogy ez utóbbi az igaz. Először az épületnek itt belül meg kell jelennie. Azért kell lerajzolnom, hogy a sok száz embernek, aki ebben részt vesz a munkában, megrendelőtől kezdve a kivitelezőig, megértsék, hogy mit akarok.
Tovább szaladva, mert az időnk rettenetesen megy, néhány szót beszéljünk a Kós Károly Egyesületről, vagy Egyesülésről. Tisztelt hallgatóink, nézzenek utána, én utána néztem, Kós Károly egy építész, író és grafikus volt, Erdélyben élt. Budapesten van egy épület, amit ő tervezett, az pedig a Bagolyvár étterem a Városligetben. De az egyesülésről, vagy egy néhány mondatot, ha mondanál hallgatóink számára.
Tisztelettel még azért kiegészítve ezt, tehát az állatkertben a madárház, ugye ezt Rumecki Dezső barátjával tervezték gyakorlatilag az egész állatkertet. Kós egy elképesztő ember volt, az utolsó, a Trianon előtt az utolsó még közlekedő vonattal ment haza, mert itt fényes tanári állás várta Budapesten. Ma így szóval sztár volt. De ő azt mondta, hogy neki otthon van a szükség.
És a magyar stílusú építészetet.
Így van, tehát ez ugye népi szecessziónak hívják ezt a egyébként egyedülálló stílust, hogyha tetszik. És ezért vette föl ez a társaság Kós Károly nevét. Ezt a társaságot három ember, Makovec Imre, Kálmán István és Kampis Miklós alapították 1989-ben, és a tevékenysége az részben egy posztgraduális képzés, részben pedig egy újságnak a működtetése, aminek a neve Országépítő, és környezetkultúrával, építészettel, illetve társadalom filozófiával foglalkozik.
Amiben te szoktál publikálni.
Szoktam publikálni, benn vagyok a szerkesztőbizottságban, ez egy vidám társaság, Dévényi Sándor a nemzetművésze, a főszerkesztője és Csóka Balázs a szerkesztője ennek az újságnak, korábban Dénes Eszter volt. Jól el vagyunk, próbálunk valamilyen fajta ilyen a léleknek talán tetsző és építészetet és környezetkultúrát bemutatni.
Ez szerintem nagyon fontos. Egyébként hozzáteszem, kedves hallgatóink, hogy az elmúlt hetekben hívtam Attilát telefonon, és minden egyes alkalommal az ország más részein volt, illetve külföldön. Gondolom, hogy tanulmány és egyéb építészeti csere folytán. Jelenleg mind dolgozol, milyen terveid vannak a jövőre vonatkozólag?
Terveim nincsenek, a feladatot mindig hozza a sors. és azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha az ember ebbe, nem tudok jobb szót mondani, beleáll, hogy egy kicsit ilyen pestiesen mondjam. Tehát fel kell vállalni ezeket a feladatokat. Jelenleg a Pilis Csabai volt katolikus egyetem, jelenleg Makovec kampusz, a újraindításán dolgozom, oda megyek most innen, illetve Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetem fejlesztésének is dolgozunk, illetve folytatjuk azt a programot, amit most már 8. éve csinálunk az országba, több helyen épülnek a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program, kormányprogram keretében tanuszodák és tornatermek. Ezt folytatjuk, ebből fölépült már közel 100 ilyen létesítmény, amit egyetértve ennek intézőjével, a beruházási ügynökséggel, illetve a nemzeti sportközpontokkal úgy alakítottuk ki például a tornatermeket, hogy ezek rendezvényhelyszínek is tudjanak lenni, hisz egy pár ezres faluba egy kis tornaterem az a hely, ahol össze lehet gyűlni, ahol falugyűlést lehet csinálni. Úgyhogy ez egy hatalmas program, amit művelünk, és hát vannak ilyen giga munkák, ezt most adjuk le az országos levéltárnak, a óbudai bővítése, egy csekély 20.000 négyzetméteres, ha jól emlékszem, akkor 120 kilométernyi polc sort tartalmazó épülete.
Hát sajnos elszállt az idő, engedd meg, hogy néhány mondattal próbáljak elbúcsúzni tőled. Egyrészt én hálát adok a Jóistennek, hogy megismertelek, másrészt pedig azért is hálát adok, mert olyan embereket tudok riportot csinálni, aki meghatározó tevékenységük van, és a jövő generációja számára át tudják adni a tudásukat. De nem is tudom, hogy hogy fejezzem be ezt a riportot, mert az építészet nagyon közel áll én hozzám is, bár én nem vagyok építész, de nagyon szeretem. És mint ahogy az előzőekben említettem, kedves hallgatóinknak javaslom, hogyha nagyvárosban járnak, nézzenek fel a házakra, amelyek sugallják az építészet stílusát összhangba az ember életével. Nagyon örülök, hogy olyan emberre készítettem riportot, aki a magyarországi építészek kiválósága. Turi Attila mesterétől, Makovec Imrétől nagyon sokat tanult, de Attila építészeti stílusa mégis más, egyéni és megragadó. Kérem a hallgatókat, hogy az interneten nézzék meg, hogy az ő által tervezett épületek hogy néznek ki, és meg fogják látni, hogy igazunk van. Mit tudok még mondani? Alkotásaid itt maradnak az utókor számára, Attila. Tudásodat pedig a fiatalok fogják továbbvinni, és azt hiszem ez a legfontosabb a mi korunkban már. Engedd meg, hogy kívánjak neked jó egészséget Isten áldásával, és további szép eredményes munkát, és amit itt hagysz, az örök. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Turi Attilával, Kossuth és Ybl díjas építésszel, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökével, Borsovszky Tibor beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!